Amikor elközelgett Dávid halálának ideje, ezeket a parancsokat adta fiának, Salamonnak. Én most már minden földi lény útjára lépek. Légy erős férfi. Tartsd meg a te urad, Istened előírásait. Járj az ő útjain, tartsd meg rendelkezéseit, parancsait, végzéseit és intelmeit, ahogyan megvan írva Mózes törvénykönyvében, hogy minden sikerüljön, amit csak teszel, amibe csak belefogsz. És így az Úr beteljesítse ígéretét, amelyet nekem tett. Ha fiaid megtartják útjukat, ha teljes szívükből és lelkükből hűségesen járnak előttem, nem fogy el ivadékod Izrael királyi székéről. Dávid aztán nyugodni tért atyáihoz, és Dávid városában temették el. Az az idő, amely alatt Dávid Izraelen uralkodott, 40 esztendő volt. Hebronban uralkodott 7 esztendeig, Jeruzsálemben pedig 33 esztendeig. Ekkor Salamon elfoglalta atyának, Dávidnak királyi székét, és uralma nagyon megszilárdult. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus magához hívta a 12-t, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek fölött. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Salut kössenek, de 2 ruhadarabot ne vegyenek magukra. Aztán így folytatta, ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamelyik helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonságul ellenük. Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, a mai evangélium azt a pillanatot rögzíti, amikor az Úr kezdi beváltani az eredeti ígéretét, amivel az első tanítványokat meghívta. Most kezdi őket emberhalászokká nevelni. Az eddigiek során a tanítványok csak szemlélői és hallgatói voltak az Úr működésének. Látták a csodákat, amik megerősítették a tanító szavakat. Megtapasztalhatták, hogy nem akárkihez csatlakoztak, és a tanítás, amit az Úr Jézus hirdet, Isten szava. Megegyezik a törvénnyel, sőt annak mélyebb értelmét fedi föl előttük. A csodák pedig az Úr szeretetét és könyörületeit mutatták meg nekik. Arról nem szólnak az evangéliumok, hogy vajon ezek a tanítványok számon kérték-e mesterükön, hogy mikor engedi őket is tanítani. Nem valószínű, hogy amikor ezeknek a halászoknak azt ígérte az Úr, hogy emberhalászokká teszi őket, akkor ezt valamiféle felsőfokú végzettségnek gondolták, és a karrier vágyával csatlakoztak hozzá. Nem annyira az ígéret tartalma, sokkal inkább az ígérő személyisége vonzotta őket. Nem tanítók akartak lenni, hanem az Úr Jézus körül akartak maradni. Az Úr Jézus személyisége vonzó, ez kétségtelen. És ha hozzáragaszkodnak, akkor ez nem pusztán emberi szeretet, hiszen Isten küldöttjéhez és magához Istenhez ragaszkodnak, bár ekkor még nem volt ez világos előttük. Az Úr viszont meghatározott szándékkal hívta és fogadta maga mellé őket. Nem kisajátítani akarta tanítványait, hanem a műve kiteljesítőivé akarta formálni valamennyit. A hozzávaló ragaszkodás ebben segítség volt, de többet várt tőlük, a tanításod ragaszkodjanak, és az ember szeretetét kövessék. Akkor lesznek emberhalász feladatra méltók és fölkészültek. Ez a szétküldés tehát az első komoly próbatétel az apostolok számára. Még nem magát az Úr Jézust kellett hirdetniük, hanem a megtérés szükségességét. Ez pedig annyit jelent, hogy megerősítették az emberekben azt az addig bizonytalan érzést, hogy mostanában valóban lényeges dolog fog történni. Reméltek, hogy Isten valami módon beleszól az életükbe, és elküldi a megígért messiást. Az apostoloknak tehát nem voltak olyan feladataik, nehéz feladatuk, ahogy mesterükről, mint messiásról tanítsanak, hanem hogy felszítsák és a lelkiek felé fordítsák az emberek várakozását. Ne dicsőséges uralkodót, ne hatalmaskodó és ellenfeleit leigázó hadvezért várjanak, hanem azt a tudatot élesszék magukban, hogy Isten küldöttje jön. És ahogyan a Sínai hegynél is, meg az áldozatok előtt is meg kellett tisztulniuk, ezt a várakozást is egy belső megtisztulásra kell felhasználniuk. Tartsanak bűnbánatot, mert Istenhez és Isten küldöttjéhez csak tiszta lélekkel léphetnek. Úgy tűnik tehát, hogy itt még csak a keresztelő Jánosféle igehirdetés megerősítését bízza az Úr az apostolokra. Ha visszalapozunk Szent Márk evangéliumában, akkor azt látjuk, hogy valójában még maga az Úr sem kezdte meg az emberek igazi tanítását. Sok csodát művelt, és így tette ismerté magát, talán éppen azért, hogy nem akarta lerombolni a keresztelő iránt érzett nagy megbecsülést. Hiszen sokan éppen őt tartották a messiásnak, noha ő maga tagadta azt. Igazát éppen az bizonyította be, hogy Herodes Antipász elfogadta és kivégeztette őt. Ezt a messiással nyilván nem tehette volna meg. De a tisztelete azért nem csorbult. Az Úr erre volt figyelemmel, amikor nem valami új tanítással küldte szét apostolait, viszont a keresztelő tanítása mellé mégis adott valami újat az apostoloknak, mégpedig hatalmat a tisztátalan lelkek fölött. Ezzel igyekezett a megtérésre hajlamos emberek figyelmét a lelkiekre irányítani. János maga sem, és a tanítványai sem műveltek csodákat. Így tehát az Úr csodái és az apostolok ördögűzései megmutatták, János tanításából valami új érkezett el hozzájuk. Ezzel azt is kimutatták, hogy a bűnbánatnak valóban csodálatos ereje van. Hiszen az ember általuk megszabadulhat azoktól a gonosz lelkektől, amelyek fogva tartják őket. Azt, hogy valami új kezdődik, még egy más módon is jelezni akarta az Úr mindazoknak, akik befogadták a megtérés tanítását és ennek hirdetőit. Éppen erre vonatkozik ugyanis az a rendelkezése, amivel útra indítja az Úr őket. Itt pedig külsőségekről van szó. És ez meglepő, de az Úr Jézus nem tanításokat, gyakorlati tanácsokat ad az útra az apostoloknak, hanem a külső megjelenésükre vonatkozóan ad utasításokat. Ne vigyenek se kenyeret, se pénzt, se tarisznyát. A felszerelésük csak saru legyen és a kezükben vándorbot. Igen furcsának hat, hogy az Úr nemhogy felszerelné a tanításra indulókat mindenféle eszközzel, hanem inkább megfosztja őket még az alapvető dolgoktól is. Csak vándorbot legyen a kezükben és csaru a lábukon. Így tehát csak olyan dolgokat vihetnek magukkal, amik a vándorláshoz, a minél nagyobb terület bejárásához szükségesek. Ugyanakkor semmit sem, ami a megélhetésükre szolgálná. Teljesen kiszolgáltatottak voltak azoknak, akiknek a tanítást viszik. Nincs kenyerük és tarisznyájuk, de még pénzük sem. Mit lehetett ezzel az Úr Jézus szándéka? Valami megpróbáltatásnak akarta apostolait alávetni, mintha túlélő túrára küldené őket? Biztosan nem ez volt a szándéka. Sokkal inkább az, hogy az emberek meglássák bennük a közülük való embert, aki a maga örömét és meggyőződését adja át. Ők nem hivatalos kiküldöttek, akik korteskednek valamiféle eszme mellett, hanem egyszerű és jó akaratú emberek. Ugyanakkor nem koldulni küldte őket, a nincstelenségük inkább arra szolgál, hogy ezáltal könnyebben rátaláljanak azokra, akiknek érdemes a lelkiekről beszélni. Mert aki befogadja az úton lévő vándort, arról feltételezhető, hogy már a jóra is, más jóra is hajlandó, vagyis hogy fogékony az istenes beszédre. Aki viszont eltessékeli őket a portájáról, az sem nem együttérző, sem nem az Isten országát kereső ember. Olyan, akinek hiába beszélnének, mert az e világiak foglalják le. De még egy szempont miatt is ad ilyen szigorú előírásokat az Úr. Ebben az időben éppen a fölfokozott várakozás hangulatát kihasználva sok vándortanító ige hirdető járta az országot. Számukra megélhetést jelentett az országjárás. Olyan is volt a felszerelésük, hogy az adományokat el tudják fogadni, és magukkal vihessék, akár ha pénzt kapnak, akár élelmiszert. Ezért volt tarisznyájuk, övük a pénz megőrzéséhez, két ruhájuk az önálló élethez és a hosszas vándorláshoz. Az Úr Jézus azonban meg akarta különböztetni a maga küldötteit ezektől a magukért tanítóktól. A viszonylagos megfosztottságuk jelezte, hogy nem az ige hirdetésből élnek, hanem van lakóhelyük, és ez a velük való beszélgetés különleges egyszeri alkalom. Ők nem egy a sok közül, hanem valóban Isten nevében szólnak. Ehhez a külső megkülönböztetéshez csatlakozott az a szigorúság is, ahogyan egy-egy faluban viselkedniük kellett. Ha befogadták őket egy helyen, akkor maradjanak annál a családnál, amíg tovább nem indulnak. Ez részben a befogadó megbecsülése is, ne legyen valamiféle versenyeztetés a befogadók között, hogy ki ad kényelmesebb elhelyezést vagy jobb ellátást. De egyben a tanítás megbecsülése is. Nekik ugyanis nem az volt a céljuk, hogy minél több barátot szerezzenek maguknak, hanem a szavukat fogadják be igazán, hiszen nem önmagukért beszélnek és tanítanak. A mondandó komolyságát mutatta az igehirdető komoly viselkedése. És ugyanez vonatkozik arra is, ha nem találnak meghallgatásra. A por lerázása nem valamiféle gyalázkodás vagy átoknak a kifejezése, hanem a velük való közösség megtagadása. Aki ezt a tanítást nem fogadja el, ahhoz nincs többé semmiféle közük, még a port is lerázzák a lábukról, mintha nem is jártak volna ott. Nyoma se maradjon tehát az ő ellenálló viselkedésüknek. Az apostoloknak nem csak az ige hirdetés volt a feladata, hanem a gyógyítás is. Ők ezzel az Úr Jézus működését folytatták, terjesztették ki. Bár még nem az evangéliumot hirdették, hanem a bűnbánatot, azért tettekkel is megmutatták, hogy ennek a tanításnak gyógyító ereje van. Szavaik ugyanis nem merőben emberi szavak, hanem hatalommal fölruházott tanítás. Ez elsősorban a gonosz lelkek kiűzésében mutatkozott meg, de a gyógyítások is megerősítették, hogy ez a tanítás javára szolgál az embernek. Ami viszont megkülönböztette az ő gyógyításaikat az Úrétól, az pedig az olajjal való megkenés. Az Úr egyetlen csodájánál sem találunk ilyen megkenést. Ő a szavaival gyógyított. Az olajnak egyébként a fájdalmat enyhítő és bizonyos mértékben gyógyító hatást is tulajdonítottak a mindennapi életben. Ez érthető, és talán visszavezethető Noé történetére. A bárkába visszatérő galamb olajágat hozott, és így jelezte, hogy az elpusztított föld újra éled. Így az olaj gyógyító és az Isten irgalmát jelentő kenetté lett. Itt is az apostolok kezében az Isten gyógyító erejének a jele volt. Az Úr Jézus nem használta, mert ő maga volt az Isten, illetve ő maga volt a kenet, Isten kenete, akit a Szentlélek kent föl. Nála nem kellett jelezni Isten irgalmát, mert azt ő maga gyakorolta. Az nyilvánvaló, hogy ez az olajjal való megkenés még nem a betegek szentségét jelenti, hanem a gyógyítás mindennapi eszközét, ugyanakkor Isten közelségét. Amikor az Úr útnak indította az apostolokat, az evangelista hangsúlyozza, az Úr hatalmat adott nekik. Ezzel azt is kiemelte, hogy feladatuk ugyan gyógyítás is, meg az ördögűzés is, de ez mégis csak korlátozott, átadott hatalom. Míg az Úr Jézus hatalma maga isteni hatalom, tehát korlátlan a gyógyításban is, az apostolok csak az átadott hatalmát tudták gyakorolni. Erre az a megjegyzés, sok ördögöt kiűztek, sok embert meggyógyítottak, jellemző. Az Úrnál viszont így szerepel, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Az apostolok szétküldése már az egyház alapításának első jele. Az Úr Jézus jött el segíteni rajtunk, de alapvető szándéka, hogy mi legyünk olyanokká, akik segítik egymást. Ez történik meg az egyházban. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.